Szeptember 21-én volt Széchenyi István születésnapja. Ebből az alkalomból az érdi közéleti kerekasztal megemlékezést tartott a tavaly felavatott érdi Széchenyi István szobornál.
Éppen most lapozza a zsolt, abból egyedül az, amit nagyon jól megjegyeztem, hogy Széchenyi mennyire elmélyedt a sejem hernyótenyésztés meg a akácfának az ültetésébe. Ezt kevésbé tudtam gyerekkoromban, én is gyűjtöttem az epikánokat, mert tenyésztettem sejem hernyót a padláson. Most soha nem hallottam, hogy ez valami köze volt Széchenynek. Mindig azt hittem, hogy ezt a kínaiak hozták ide mi hozzánk, és lám csak az derült ki, hogy francia meg Olaszország volt.
Most ebben a társaságban legalább két olyan emberre találkozhatsz, akinek Széchenyi Sejemről című művét olvasta. Bemutatom az egyiket, másikat. A harmadiknál ott a könyv, csak ő még nem olvasta. Tehát most visszakérjük tőle, és neked odaadjuk.
Nekért vissza, hogy elolvasta.
Nekem az a szerencse, a Déli pályaudvarnál van egy antikvárius, az a neve, hogy Stádium. És ez nem véletlen.
Ez nagyon jó.
Ugyanis ennek az antikváriusnak Széchenyi nagyon közel áll a szívéhez, arról nevezte el az antikváriumát. És észrevette azt is, hogy nekem is van valami reláció a Széchennyel. És akkor finoman így elém rakosgatott ilyen antikvárkönyveket, és az egyik ez a Sejemről. Ez nem egy eredeti kiadás, ami nekem megvan, hanem ez egy olyan reprint, mert az eredetibe az a lényege, hogy Széchenyinek a módszere, hogy ő hogy hozott létre egy új modellt, egy új gazdálkodási modellt, egy konkrét témára, például a sejem termesztésre, amiről ugye azt tudjuk, hogy Kína, sejem, sejemút, valahogy jött ide a sejem. De Nyugat-Európában elkezdtek ezzel foglalkozni, és Széchenyi nem Kínából importálta az ötletet, hanem Nyugat-Európából, ahol már működő modellek voltak, sejem, már tehát eperfatenyésztés volt, a csemeték termelése, és volt egy modell, amit ő gyakorlatilag átvett, adaptált magyar közegbe, és kitalálta azt is, hogy az ő saját pénzéből, a saját földjén csemetenövelést termesztés, ami két évet be kellett fektetni előre, és ezzel kiszámolta azt is, hogy mennyi kell, tehát mi a kritikus tömeg ahhoz, hogy érdemi sejem termelés lehessen csinálni, de ezt ilyen levél tonnákba kell számolni. Tehát, és ez gyönyörűen le van vezetve, és arról szól ez a könyvecskéje, hogy leírja benne, hogy meddig jutott, mik a következő lépések, és erre most már egy közösségi lépés, hogy egyletet kell létrehozni. Tehát Széchenyi egyleteket hozott létre ezekre a témákra, és az egyletnek az alapszabálya melléklete a könyvnek. Tehát írt egy könyved belőle, igen, hát nem? Ilyesmi, vagy egyesület, tehát attól függ, hogy milyen témára. Tehát lényeg az, hogy elkezdte, fölépítette a modellt, könyvet írt belőle, alapszabálytervezetet csinált, elolvastatta a könyveket az emberekkel, elkötelezte őket, és utána ez az alapszabály szépen, valami, azt hiszem az első egylet Sopronban volt. Na most, ami még a könyvnek a végén, és egy kicsit utána néz az ember, a múlt század 50-es évekig volt sejem termelés Magyarországon, sejemipar létezett Magyarországon, tehát amit így elgurított Széchenyi, az egy olyan 100 évig gurult utána, úgy, hogy ő halála után minden akkor indult be igazán. Tehát
gyerekkoromban, gyakorlatilag 50 évvel ezelőtt gyűjtöttem a eperfának a levelét, és ugyanúgy mondtam az előbb, hogy a padláson ment a sejemernyő tenyésztés, és miután leadtuk a gubókat, az jó mellékkereseti lehetőség volt, de aztán, hogy elköltöztünk otthonról, vagy elköltöztem középiskolába, akkor úgy elmaradt az egész. Nem volt igazán nagyon bevételtermelő szerintem, de mi élveztük, mert téptük a falevelet, és hát eltettük, és szinte lehetett hallani a padláson, hogy harsogott a sok hernyó, hogy ették a levelet. Fölmentünk a padláson, és harsogott a sok hernyó. A többit azt nem tudom, hogy mi volt. Szerintem nem nagyon tudtunk sokat termelni, szóval sok pénz nem jött össze belőle, de jó volt.
Kiegészítésnek de egyébként akkor az utak mellé az egyébként eléggé igénytelen eperfát telepítették, és ennek az volt, hogy szinte minden faluba végig a főutak ezzel voltak végigültetve, mert akkor, mint ahogy annak idején, hogy a rizstermesztést is nagyon favorizálták az 50-es években. Kitalálták ezeket a dolgokat, és akkor ilyen mozgalmakat csináltak, de hát ez folyamatában hosszabb volt, csak akkor megint a politika rászállt erre, és telepítették a fákat. Út melletti eperfa ültetések.
Ez kicsit nagy... erre hangolódott az a nót, és hogy de sejmet elvtárs. De ez gyakorlatilag már egy máskor.
De az elvtárs, aki így van.
De rátelepettek erre.
Igen, csak nagyon hamar ráéreztek, hogy nejlon harisnya az az új divat. Nem és az elvtársak nagyon hamar a Olefin program keretében
kiszolgálást építették.
Igen. Inkább. Hát egy új szelek voltak.
Melósnak nem a drága cuccok keretek, mert a fél éves.
De nekünk a kertünkben van egy eperfa, tehát nekünk ezért is egy nagyon fontos, ami 80 éves eperfa, tehát nem régebbi, de ebből az én nagyapám már nagyon finom pálinkát főzött, és nekünk ez az üzletág indult be jobban, azóta ez a szabadságharcos.
Ópusztán szerel jártunk, és közvetlen előtte megálltunk egy tanyán busszal, és ott a tulajdonos, az egy vendéglátással foglalkozó, vendéglátóipari főiskolát is végzett emberke volt, és ő kimondottan a falusi turizmusra helyezte a hangsúlyt, és úgy is csinálta. Elmagyarázta, hogy a tanya hogy épül föl az Alföldön, nincs olyan tanya, hogy eperfa ne legyen az udvarban. És nem kell etetni a csirkéket meg a tyúkokat, hanem ami hullik a fáról, azt föltakarítják, és automata etetőként működött.
A májuk is nagyobb lesz attól.
Automata etetőként működött.
Egy kis alkohol is bejut a szervezetbe.
Nagy valószínű, mert a hullott az mindenképpen már elég szesztartalommal rendelkezett. Tehát valóban hizlalta így ezeket. De ott tényleg az volt, hogy a tanyák úgy épültek föl, hogy majdnem, mint az eszkimók, hogy semmit nem dobnak el, nem mindent felhasználnak. A tanyák is így működtek.
Visszatérve erre az eredeti témánkra, másik, amiben nagyot alkotott Széchenyi, az a malomipar volt. Tehát a malmászat, amit Pesten ő alakított, az első pesti hengermalmot, ami most ugyanezen néven működik, egy ilyen cég, ami már se nem pesti, se nem hengermalom talán, de azért hengermalmos megoldáson dolgoztam valamennyit a malomba, tehát hengerrel való őrlés az megmaradt. Ez egy sokkal korszerűbb volt, de ehhez hozzátartozott az, hogy Széchenyi nem vette csak az acélhengereket, hanem Magyarországon létrehozott egy öntöde vállalatot. Ugyanígy ehhez a feladathoz, mert öntött acélhengerekre van szükség, és az rovátkolni, és ez még többet lendített a magyar iparban. Mondjuk szerintem sokkal több volt értelme is, meg eredménye is, talán mind a sejemhernyó tenyésztésnek, de érdekességnek, és főleg, ahogy a Zsolt mondta, biztosan érdekes lesz elolvasni majd, hogy neki volt egy látomása, vagy tapasztalata, hogy hogy kell szervezni egy ilyen dolgot az amúgy hűbéri rendszerű Magyarországon. Mert neki aztán nem volt könnyű dolga, aki főnemes volt, hatalmas nagy vagyonnal rendelkezve, de meg kellett győzni például a Molnár legényeket is, hogy a továbbiakban ne a hagyományos módszerrel őrüljék a búzát, a gabonát, hanem akkor térjenek át a hengermalmos megoldásra, ami sokkal korszerűbb és tisztább terményt eredményez. De a hajóépítésben ugyanígy élejáró volt.
Hát ő gyakorlatilag a külföld tapasztalatait fölhasználva mindent behozott, amire csak képes volt. Hát ez valami elképesztő volt, hogy ő a saját vagyonát hajlandó volt feláldozni arra, hogy tényleg az országot építse és vigye előre. Hát ezekkel a technológiákkal, ahogy mondtad, hogy neki teljesen mindegy volt, hogy hogyan őrölnek, mert ugye nem okozott neki problémát a liszt megvétele és egyébek. Nem volt egy ilyen dolog. De azt látta, hogy ez egy jó dolog. És hogyha jó dolog, akkor az országnak, amit ő valamilyen oknál fogva rettentően szeretett, ezt ide kell hozni, hogy ebből gyarapodjon az ország. Tehát ez az emberi nagysága ebben csúcsosodik ki, hogy ő nem kuporgatta össze. Én napokban beszéltem valakivel, aki valamivel az üzletet akar csinálni. és gyakorlatilag a szakma ölte meg, nem kezdték el gyártani, mert nagyon jó dolog lett volna. És azt mondja, a mintadarabot elkészítette is, és ott állt meg a dolog, mert az irigység megölte az ötletet. Neki meg nem volt annyi pénz, hogy mint Széchenyi, hogy befektessen annyit.
Széchenyi hogy... is egyébként fektette be a pénzét. Mindig az volt a jelszava, hogy mindig kell törekedni eredményre, nyereségre. Tehát eleve úgy próbált mindent megoldani, kialakítani, fölépíteni, hogyha társakat szerint hozzá azok is, de ő maga is eredményes és nyereséges legyen ebből az egészből. Tehát a malmászat ugyanez volt, meg a hajóépítés is ugyanez volt. Mindamellett azt mondta, hogy mindenkinek kötelessége, hogy mai szóval hozamot, eredményt hozzon, mert az hozzá fog járulni a társadalomnak, a közösségnek, az államnak a gyarapodásához. Tehát ő mondta is, hogy az ő egyéni gyarapodása az másodlagos, de annak is meg kell lenni, mert különben nem lesz meg a többi irányú gyarapodás. Tehát
még egy dolgot emelnék ki, ugye a végét, az eredményt nézzük mindig. Ő úgy kezdte, hogy másokat is elkötelezett, másokat is befektetésre kért föl, úgyhogy maga példát mutatott. Tehát ő maga is befektetett, elkötelezte a többieket, nem szóban, hanem valódi befektetéssel, tehát nem egyszerűen szóbeli és ígéreteken alapuló, és a megtérülések sokszor sok év múlva érkeztek. Tehát olyan szövetségeseket szerzett, akik ezt kibírták gazdaságilag, megtehették, de meg is tették.
Hát ahogy szokták mondani, a jó vezető az mindig azt mondja, hogy utána, nem az, hogy előre.
Én egy ilyennel készültem, ugye miért is vagyunk itt, Széchenyi születésnap, és ígértem egy kicsit utána, hogy ezek én egyetlen cikket a Rubikonról előkerestem, és talán azért is, mert egy ilyen a vezetői minőséggel kapcsolatos idézettel kezdődik Széchenyi idézettel, úgy szól, hogy nincs nagyobb bűn, mint másokat vezetni, másoknak parancsolni, másokon uralkodni akarni, ahhoz való tulajdon és talentum nélkül. Tehát ő egyfajta vezetői felelősséget, egész más szintjét jelölte meg, mint amit most tapasztalunk. Mi technikákról, vezetői technikákról beszélünk meg, ügyességekről, gyakorlatról, megtanultuk típusú dolgokról. Itt pedig egy nagyon alapvető etikai dolgot mondott. Mi a vezető felelőssége? Petőfi azt mondta, ki lehet költő, ő meg egy ilyet mondott a vezetésről.
Érdemi vonatkozású, hogy befektető társa volt az a Sinabáró, Simon, aki a Lánchídnak az építésében a legnagyobb részt vállalta.
Meg az összes többi befektetés az akadémiában is.
Igen, és az aztán hosszú távú befektetés lehetett. Tehát annak a megtérülési ideje biztos, hogy nem pár éven belül, hanem 10-20-30-50 éven belül lehetett.
Én még egyet, a Széchenyi Lánchídnál nekem az a kedvencem, hogy hitpénzt kellett fizetni, tehát mindenkinek. Befektetésre kérte, és mindenkinek, és a nemesi előjogokat itt olyan
hát ez volt a legnagyobb
kritika érte, hatalmas ellenállás lett Széchenyi Lánchíd ellen, mert azt mondta, hogy mindenkinek fizetni kell.
Nemesnek, jobbágynak, igen, mesternek, iparosnak, polgárnak, mindenkinek.
Én egyetlen egy dolgot, egy mondatot nem tudom már hol láttam, amikor, és mondjuk szívem szerint nagyon szeretném, hogyha egyszer elérnénk egy olyan korhoz, hogy ez megvalósuljon, hogy a legnagyobb politikai ellenfele Széchenyinek, Kossuth, kimeri azt mondani az ellenfeléről, hogy ő a legnagyobb magyar.
Igen, ez onnan eredeztethető.
Hát olyan politikai millió volt akkor az országban, és olyan politikusok, akik ezt megtehették, és megmerték tenni, dicsérni a másikat.
Én visszamegyek megint a születéséről, beszélünk ugye szeptember 21.1791. A legnagyobb magyar Bécsben, Széchenyi család palotájában látta meg a napvilágot. Fiatal korában nagyon jó nevelést kapott, tehát igazi arisztokrata nevelést kapott, és amikor eljött a napóleoni háborúk ideje, akkor a család úgy döntött, hogy a három fiú mind katonának megy. Széchenyi 17 évesen katonának ment, és abban az évben még a híres győri csatában részt vett, ahol eredményes volt, tehát jó katonának bizonyult, és később pedig a lipcsei népek, napóleoni háború a lipcsei népek csatájában is részt vett. Aztán felosztották a cserét, katona maradt egy darabig. Én azért akartam ezt megemlíteni, mert ezután a korszak után következett az, hogy bejárta Európát. Tehát mindig innen beszélgetünk, hogy ő, mint ifjú arisztokrata, bejárta Európát, de azért ezelőtt is néhány próbatételen még azért keresztül ment.
Ennek ellenére, hogy az élet történetéhez nagyon szorosan hozzátartozik, hogy egy ekkora volumenű politikus, gazdasági zseni, szervező zseni sajnálatos módon eljutott odáig, hogy elve gyógyintézetbe kellett meghalnia. És talán pont azért?
Nehéz ezt megítélni, hogy egy ilyen terhelés, amit ő elviselt egész életén keresztül, 17 éves katonaságtól kezdve, az egy emberi elmét milyen formál, vagy hova formál, mert azért szerintem ő neki komoly harcai is voltak a saját társadalmi csoportjával, a főnemesekkel, a középnemesekkel, de ugyanakkor a Pest-Budapest város vezetésével is volt neki, és mindemellett politikai ellenfeleivel, amit ő még mindig, úgy, ahogy az előbb mondtátok, Kossuth-tel is korrekt módon oldotta meg az ő ellentéteiket, pedig nagyon-nagyon eltértek az álláspontjuk egymástól, tehát egyik másképp gondolta.
Én mostanában olvastam egy érdekes kis szösszenetet, egy pszichológus az előadása során a következő példával próbálta ecsetelni, hogy az emberek mibe mehetnek tönkre. Azt mondja, itt van előttem egy pohár víz. Ez a pohár víz, ez gyakorlatilag nem bír jelentőséggel, tehát se a tömege, se a semmi igazából nem nagy jelentőségű. Fölemelem, semmi. De ha egy óráig kell tartanom, ha egy napig kell tartanom, akár odáig is mehet a dolog, hogy amputálni kell a kezemet. Na, a feszültség az emberekben ugyanilyen reakciókat vált ki, hogyha éri valaki egy stressz közlekedésbe, egyebek, és egy pillanat múlva elmúlik, nem történt tulajdonképpen semmi, tudom, integet egy kicsit ki az ablakon, és el van intézve. De ez az ember, ez egész életében végig stressz helyzetben élt, és a végére következett az a sajnálatos következmény, hogy a szervezete összeomlott a terhelés alatt, amit hogyha csak pillanatokig tartott volna, akkor nem, de hát ő ezt vállalta be, ő tudta ezt, hogy neki küldetése van, és ezt végig kell csinálnia.
És érdekes módon hozzátartozik a történethez, én is, amit eddig tudok róla, megolvastam, hogy ő a családjába is megtalálta a nyugalmat. Nem tudom, hogy jól mondom, a Crescence, valamilyen bárónő volt a felesége, és kettő vagy három gyermekük
Két fiúk volt,
és ő azt nagyon sokat odafigyelt a gyerekeknek a nevelésére is, tehát a többi elhivatottsága és tevékenysége mellett nem hanyagolt el a család dolgát, és a tágabb családnak a dolgát se, tehát próbálta bevonni a Széchenyi familiának a különböző ágait, meg az ő testvéreit is, rokonait is ezekben a vállalkozásokba.
Talán nem véletlen, hogy az Ödön fia volt, aki az első hivatásos tűzoltóságot fölállította. Törökország és Magyarországon.
Igen.
Magyarországon is.
Emlékszem.
Mind a kettőt ő csinálta meg.
Mi is történt, majd kicsit összegyűltünk, és mennyire jól elbeszélgettünk erről. Tehát
a téma nagyon jó.
A Széchenyi élő.
Igen, tehát én nagyon szívesen beszélgetek veletek a témában, és maradt benne még rengeteg.
Mondja, ne hagyj vissza.
De gondolom,
nem, hagyjunk. Keressünk másik ilyen alkalmat. A Széchenyi az olyan téma, amire gyakran érdemes visszatérni. A legyen a következő lépés az, hogy a Sejemről című könyvről beszámolnak még mások is, akik... Igen, az menjen körbe az a könyv. Igen.
Ez nem rossz egyébként.
Mert vékony füzet, tehát ezért könnyű. Tehát a Hitel világ stádiumnál egy egyszerűbb olvasmány. Igen. Régies szöveg, ezért egy érdekes régies magyar szöveggel is olvasgathat az ember. Jó, csináljuk ezt.
Megkaptam a leckét.
Tőled kapom én a könyvet majd.
Nagyon jó.
Na hát öröm volt itt ez a beszélgetés.
Ja, szerintem ez egy nagyon jó ünnepség volt.
Ez egy olyan beszélgetés volt, ami méltó volt ahhoz, hogy valóban Széchenyi végig hallgassa itt mellettünk.
Nézd, bólogat!
Ez volt az Érdlakó Podcast, megtaláltok minket az érdlakó.hu/podcast oldalon, lájkoljátok az Érdlakót és az Érdi Közéleti Kerekasztalt a Facebookon, iratkozzatok fel az Érdlakó YouTube csatornájára. Békesség, barátaim!